153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem a laptop másik oldalán, Végső István történész. Szervusz István, köszöntelek szeretettel.
Üdvözlök én is mindenkit.
Halas Annó témasorozatunk következő adásában vannak. És hogy kiről lesz szó ma, hamarosan elárulja partnerem Végső István.
Sokat beszélünk arról, a dualizmus mennyire fantasztikus elméket hozott ide Kiskunhalasnak, és ennek a sorozatnak a része azt gondolom, főleg az idős korosztályban ismert Sas Károly Petőfi násznagya lesz a fő téma. Sokat tudunk róla, sokat beszélnek róla az emberek, szerintem azért viszonylag az átlagember azért mégiscsak kevesebbet tud róla, azon kívül, hogy Petőfi násznagya volt, azért nem tudom én, mondjuk Arany Jánosnak, meg Krúdinak nem tudjuk a násznagyát szerintem. Ő gyakorlatilag így lett nagy ember, hogy egy násznagyjá vált, de nem, majd azért erről beszélünk, hogy ő azért sokat tett hozzá az irodalom történethez is, meg viszonylag érdekes volt azért az ő kapcsolata Petőfivel, meg az egész családjának a kapcsolata, a Sas családnak a kapcsolata Petőfivel, hogyan alakult, erről fogunk majd beszélni. Jóval nyilván a 48-as szabadságharc előtti időszakról érkezünk be, és hát fontos, mert ugye Petőfi bár csak jövőre lesz a bicentenáriuma, tehát a 200 éves évfordulója a születésnek, de már most vannak emlékezések, már most emlékezünk Petőfi Sándor, és ennek keretében akkor megemlékezünk. Hát gyakorlatilag egy ilyen igazi, érdekes jóbarát, ilyen vázi póstása és násznagya, pót násznagya Sas Károlyról is.
Én azt gondolom, hogy Petőfit nagyon-nagyon sokan szeretik. Talán nem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy ha hosszabb ideig élt volna, lenne egy magyar Shakespeare-ünk. Tehát nagyon méltó, hogy szépen megemlékezünk Petőfiről és erről a bicentenáriumról. Ugye itt Halason nagyon sok helyen zajlik. Többek között a te szervezésedben is volt nemrégiben ugye Reisinger János előadása, illetve versenyek zajlanak a gyerekek között. Sas Károlynak egyébként fedjük fel, hogy milyen kapcsolata van Kiskunhalassal, mielőtt a költővel való kapcsolatáról és a násznagyságról beszélünk.
Akkor most egy kicsit előreugrunk a kronológiába, de majd tényleg röviden beszélek erről. Nagyon egyszerű a kapcsolat, természetesen a legegyszerűbb módon kapcsolódik, ide házasodott. És akkor itt talált munkát, és végül én azt gondolom megszerette a várost, és itt is hunyt el, itt is van eltemet, hogy a régi református temetőbe közvetlenül a Baki kripta mellett található a sírja a Hódosi család sírkertjében, és akkor majd ez is kiderül, hogy miért pont a Hódosi családnak a sírkertjében van az ő síremléke.
Jó, hát akkor ne sértsük meg az időrendi sorrendet, akkor kezd el, vágj bele, hallgatunk.
Jó, tehát azt kell tudni, hogy ugye a Sas család dunántúli Tolna vármegyei család, és hogy ez hogy kapcsolódik Petőfihez, Petőfi hihetetlen volt. Tehát én azt gondolom, valószínűleg nincs a Kárpát-medencében olyan település, ami ne lett volna köze Petőfinek, mert mindenhova járt, ugye vándorszínész is volt, állandóan építette a kapcsolatait. Én nem is tudom, én szerintem nem is nagyon, hát amikor aludt, nagyjából akkor nem utazott éppen, tehát hogy valami hihetetlen figura volt, Bóriádi a család, és de nem ottani a kapcsolat fölvétel, hanem Sárszentlőrincen, ő evangélikus volt ugye Petőfi, és az ottani Sárszentlőrinci gimnáziumba is járt, és onnan van az ismerettsége Sas Istvánnal, Sas Károly testvérével, és a későbbiek folyamán ők tartják a kapcsolatot. És Sopronba is elvetődik mind Petőfi, mind a Sas család, és ott ismerkedik meg Károly Petőfivel, és akkor innentől kezdve van egy kapcsolattartásuk. Sőt, van a Sas családnak egy ilyen hátsó szándék a Petőfivel kapcsolatban, ugyanis sok a lány a családba, és arra gondolnak, hogy hát itt van egy ilyen ifjú titán, aki ráadásul híres is, evangélikus is, hát megismerkedik, leginkább Sas Erzsikével próbálják összehozni, viszont Erzsike akkor még nagyon kis fiatalka, és nem nagyon tud beszélgetni gyakorlatilag Petőfivel, nincsenek közös témák. Erről szól egyébként a Négy ökrös szekér, azt a verset Bóriádon írta, amikor a Sas családnál éppen látogatóban volt, és elé küldtek egy ökrös szekeret, mert a Dunán jött le, és a paksi hajóállomásról hozták be Bóriádra, és akkor se találják így igazából a kémiát, meg a hangot is egyáltalán, és hát ilyen, erről szól ez a négy ökrös szekér, gyakorlatilag egy ilyen szerelmi gyötrődésről, hogy most akkor hogy fogunk mi megismerkedni, amit beszélni se tudsz velem.
Jó, de aranyos, azt gondolom, hogy ezt a versek nagyon sokan szeretik. Most már képben vagyunk, hogy van ennek az egésznek köze Kiskunhalashoz.
Igen.
Másként fogjuk hallgatni ezt a verset. Hát egyébként ez döbbenetes, amit mondasz, mert ugye Petőfiről tudjuk, hogy alacsony volt, vékony termetű. Ugye eleve sokkal alacsonyabbak voltak az emberek akkor, tehát szinte egy kis közepes méretű kamasz emberről beszélünk, aki full mindenit járt az országban, ez hihetetlen. És mennyi szerelmi kalandja volt.
Na most szerintem ő azért az intelligenciájával, a beszédével szerintem hengerelt, illetve azt kell tudni, hogy azért, hát volt egy ilyen nagyon furcsa mondata itt a Reisinger Jánosnak, hogy akkoriban nem a férfiak, hanem inkább a nők olvastak újságot meg könyveket, ezáltal hát rögtön meghódította a szíveket, tehát hogy teljesen mindegy volt, hogy hogy néz ki. Ő már előre, meg most nem akarok ilyen rockzenészeket, meg hasonló arcokat mondani, akik nem voltak annyira gyönyörűek, és mégis meghódították a női szíveket. Hát körülbelül ilyen lehetett egyébként Petőfi is. Nagyon vékony volt valóban, alacsonyabb termetű. Egyébként folyamatosan sportolt, tehát viszonylag azért mégiscsak egy sportos alkatról is beszélünk. Petőfinek mindetében, tehát ő szeretett úszni, futni, tehát ő azért próbálta magát karba tartani. De azt gondolom, hogy a szavaival, a gondolataival nagyon gyorsan meg tudott hódítani bárkit, és hát már ott voltak a versei, amik már ismertek voltak országszerűen.
No, innen fogjuk folytatni, azt hiszem rendkívül érdekes a téma Sas Károlyról, Petőfi násznagyáról beszélgetünk, és most ott tartunk, hogy hogyan is indult a kettőjük kapcsolata, mármint Petőfi és a Sas családé, és engem nagyon érdekel, hogy miután nem jött össze a parti, hogyan alakult tovább a család, illetve Petőfi kapcsolata. Maradjanak velünk, hallgatóink, hiszen Végső István történésszel beszélgettünk hamarosan tovább zene után.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat, és folytatjuk mai beszélgetésünket. Végső István történésszel beszélgetünk Halas Annó témasorozatunkban. Sas Károlyról beszélgetünk, aki Petőfi násznagya volt, és hát ugye Halason lakott, dolgozott jó ideig, és hogy hogyan is indult Sas Károly, illetve Petőfi Sándor kapcsolata, arról mesélt idáig történészünk, hogy tulajdonképpen majdnem, hogy az egyik lányukat hozzáadták Petőfihez, mert sok lány volt a családban, Petőfi akkor már mondhatjuk, mai szavak a menő legény volt, hiszen már versei jelentek meg, egyáltalán elbűvölt sok női személy, de valahogy aztán nem jött össze ez a házasítás. Hogyan alakult, nem sértődött meg a Sas család?
Érdekes, hogy nem. Sőt, ő később Petőfi ilyen különböző tárgyi emlékeinek egy ilyen nagy lelőhelye lett. Tartották folyamatosan a kapcsolatot. Egyébként a Sas lányok azok kifejezetten ilyen nagyon vicces lányok voltak. Magát Petőfit is megtréfálták, vagy Petőfivel együtt a családot megtréfálták, különböző ilyen csíntevésekben voltak benne, ebben most nem nagyon szeretnék belemenni.
Nem érdekelne bennünket.
Hát volt, hogy itt az étellel megviccelték Petőfit, tehát hogy számtalan érdekes dolog összejött, de egyébként az emlékkönyveibe is, tehát a Sas családnak számos tárgyi emléke volt, megmaradt az az ágy, megmaradtak azok a székek, megmaradtak azok a padok, amit Petőfi ült, amikor ott volt látogatóban, ez egyébként 1845-ről beszélünk konkrétan, tehát ez maradt meg legélesebben. Valószínűleg máskor is ellátogatott oda, de ennyire élesen semmi nem maradt meg, mint az az év, és meg hát főleg a négy ökrös szekérnek köszönhetően. Tehát, hogy ez így megmaradt bennük, és később, amikor ugye már hát Petőfi nem él, de elkezdik gyűjteni a Petőfi erekéket, Petőfiről különböző dolgokat, az első Petőfi kutatók, akkor egyébként teljesen nyitott a Sas család azzal kapcsolatban, hogy Petőfiről beszéljenek, és átadtak, azt gondolom, jó néhány dolgot, gondolom jó része a múzeumokban található most jelenleg.
No és, kedves István, hogy lett Petőfinek násznagya Sas Károly?
Ez nagyon messziről indulunk, de majd rá fogunk akkor erre kanyarodni. Próbálom majd rövidíteni, mert hát nagyon sok minden dolog történt itt. Az egyik legfontosabb, hogy a forrás nehogy elfelejtsem, a legfontosabb az, hogy Sas Károly, amikor már itt Kiskunhalason, akkor ugye megjelenik 1882-től az első halasi újság, a Halasi újság. És ennek a főszerkesztője, szerkesztője Korda Imre gimnáziumi tanár, ő időbe szól a Sas Károlynak, hogy jó lenne, hogyha leírná ezeket az emlékeit Petőfivel kapcsolatban, és ezt több részletben a Halasi Újság közli. Tehát, ha megnézünk Petőfivel kapcsolatos szakirodalmat, akkor bizony a Halasi Újság egy nagyon fontos forrásnak van feltüntetve, és ott van, hogy Sas Károlynak ezek a visszaemlékezései Petőfi házasságával, adatok Petőfi házasságához, egy ilyen több sorozatban megjelent adatközlésről van szó, sőt, három levelét is, három Petőfi levelet is közöl egyébként a Sas Károly ennek a sorozatnak a keretében. Tehát érdekesen alakulnak, de hát ilyen véletlenek szerintem a mesében vannak körülbelül, meg Petőfi életébe. Az a helyzet, hogy ilyen gazdasági iskolát végzett el a Sas Károly Keszthelyen, és ő 40-es évek második felében Endrődön, Erdélyben helyezkedik el a Károlyi uradalomban, és ott az uradalmi vezető az nem más, mint Szendrei Ignác. Ezáltal Sas Károly ismeri Szendrei Júliát. És valahogy egyes állítások szerint maga Sas Károly is udvarol Szendrei Júliának, és valószínűleg, mivel jön-megy ez a kedves Petőfi Sándor barátunk az országba, valamikor megszállhatott ott Endrődön, és így jöhetett össze, hogy Sas Károly is ott van, Júlia is ott van, és Petőfi is ott vannak hárman, de hát a kapcsolat az természetesen tudjuk későbbiekben Júliával alakul ki Sándor között, és nem Sas Károly és Júlia között alakul ki szorosabb kapcsolat. Júliának rengetegen udvarolnak, rengeteg udvarlója van, alig győzi őket elküldeni, ő is, meg az édesapja is. Petőfit is próbálják ugye eltéríteni, és hát itt kapcsolódik be leginkább Sas Károly. Petőfinek számtalan dolga van, neki ki kellene adni a következő könyvét, valamit meg kellene írni, még élnie is kellene valamiből, tehát hogy jön-megy az országba, nem tud folyamatosan ott lenni Endrődön, ezért aztán levelezni kell természetesen. Na most ezeket a leveleket csak úgy nem tudja eljuttatni, ezért aztán másokat is, de leginkább Sas Károlyt bízza meg, hogy közvetlenül ő adja át ezeket a titkos leveleket. Ezeket nem tudják feladni akkor a postán, mert akkor lebuknának, ezért aztán ilyen kézről kézre jár, de az utolsó ember, aki átadja, az mindig Sas Károly ezeket a leveleket, úgyhogy Petőfinek is mindig kell egy ilyen mellékletet hozzáfűzni a Sas Károlynak, hogy most éppen kit fogja megkapni, hogy fogja, mert ők ugye levelezhetnek egymással, Petőfi nem küldhet ugye levelet. Itt most gyorsan felolvasok egy részletet. Édes Károlyom, kérlek, add a levelet az illető kezébe, hisz tudod, hogy kiébe. És mondd meg neki, hogy a példányt összes költeményeimből azelőtt másfél vagy két héttel átadtam a Károlyi házhoz. Honnan? Nagy Károlyba viszik, és ő Térei Mari kisasszonytól fogja megkapni. Ha választ ír levelemre, neked adja át, és te küldöd a bátyád levelében hozzám, és most Szent György napra szállást fogok változtatni, és még nem tudom, hogy hova megyek, ezért add át így. Pista majd át fogja nekem adni. Te is írd különösen ő róla mindent, amit tudsz, mert róla a világon minden érdekel, Isten veled, igaz barátod, Petőfi Sándor. Ez egy levele Petőfinek, ugye, csak ez valószínűleg egy melléklete lehetett ezeknek a titkos üzeneteknek, hogy értse, hogy és ki fogja megkapni, és ki fogja neki átadni. Annyira nehéz volt egyébként lokalizálni GPS koordinátákkal Petőfi Sándort, hogy gyakorlatilag volt egy időben, hogy még Arany János is a Sas Károlyhoz fordult, hogy adja át a levelet, mert fogalma nincsen, hol van Petőfi, de tudott erről a titkos levelezés, hogy inkább ő neki adtál, mert te biztos el fogod tudni küldeni neki, mert te ismered nagyjából a helyét, vagy valahogy elküldöd majd neki. Úgyhogy ment ez a levelezés, általában ebédkor volt egy ilyen titkos jelzés, hogy a Sas Károly így a szívéhez érintette a kezét, és akkor tudta Júlia, hogy olyankor be kell menni a Sas Károly irodájába, mert már ott várja a levél Petőfi Sándortól, tehát volt egy ilyen különleges jelzés is, és hát ment a levelezés. Hát Júlia egy kicsit kérette magát, de egyébként azt kell tudni, hogy Szendrei Júlia is iszonyatosan magas intelligenciával rendelkező hölgy volt, tehát nem volt ez olyan nagyon nagy véletlen, hogy ők egymásra találnak. Petőfi, én azt gondolom, nyugodtan mondhatom, egy zseni volt, de Júlia is hát egy nagyon tájékozott hölgy volt, és hát nyilván ez is megragadta Petőfi Sándort ebben. És hát ezek így mentek előre, ugye Petőfi már ki volt tiltva akkor az uradalomból, nem mehetett be, de aztán mégiscsak bemegy, mert hogy 1847-ben, szeptember 8-án konkrétan megházasodnak az Endrődi várnak a kápolnájában. Oda az apa nem megy el, bár tud a házasságról, nyilván megtudja ezeket az információkat, de nem adja az apai áldását. Az édesanyja ott van Júliának, és hát ugye kellenek tanúk. Na most tanúként elsősorban a legközelebbi és a legnagyobb irodalmárokat szerette volna Petőfi fölkérni, tehát ezek között volt mondjuk Tompa Mihály, vagy Jókai Mór, Arany János, vagy egy nagyon kedves barátja, akiben nem lett olyan nagy író, de akkor még bontogatta a szemét, Barna Ignác, és őket hívja, de nincs idő már arra, hogy ők oda szekerezzenek, oda utazzanak, nem tudja már ezt a dolgot így leszervezni. Petőfi kapkodnak is egy kicsit ezzel a házassággal, úgyhogy hát nem volt más, ott voltak kéznél az uradalmi titkárok, és ezek közül az egyik volt ugye Sas Károly, én ezzel szoktam mondani, hogy ilyen pótnász nagy gyakorlatilag, de hát egy jó barát végeredményben, meg egy ilyen titkos postás, akit föl tudott kérni, és hát így történik meg ez a esküvő házasság, és hát ugye ez fűződnek ilyen nagyon borzalmas dolgok, hogy hát ugye elmarad az apai áldás, és hát innentől kezdve meg van átkozva ez a házasság, és ugye tudjuk, hogy csak 2 évig tart, sok minden nem jött össze ebben a házasságban, ugye akár még a fiú gyermek sem feltétlenül váltotta be azokat az ígéreteket, amiket hozzátűztek. Amikor mennek kifelé a várból lovaskocsinak, akkor eltörik a kereke, kocsinak kitörik, tehát hogy ilyen számos bajos jel mutatta az, hogy ez nem lesz egy nagyon sikeres házasság, meg nem lesz hosszú élet.
És rá le vagyunk hűgözve, komolyan mondom, mintha a délutáni mexikói sorozatban lennék.
Petőfék csinálták ezeket a dolgokat, én csak elmesélem. Meg hát Sas Károly mesélte még el, ez a legfontosabb nekünk, hogy ő mesél erről.
Milyen érdekes, hogy ezért, tehát akik nagyon-nagyon vonzódnak egymáshoz, abban az időben is, abban a nagyon szigorú, korlátozott időben is megtalálták a módját, akár a levelezésnek, akár a házasságnak. Hát egyébként ez érdekes, hogy szerencsés vagy szerencsétlennek mondható ez a házasság, hiszen Petőfi ugye valahol benne volt a sorsában, hogy a szabadságért, ugye meg is írta a verseiben, szeretné adni az életét. Hát tulajdonképpen inkább azt mondhatnánk, hogy szerencsés volt, mert ha még sokáig húzódik hova tovább, akkor még 2 év sincs benne.
Pontosan, meg ugye ilyenkor kell egy kicsit megkérdőjelezni, hogy mennyire akadályozták már akár a 19. században azt, hogyha egymásra talál két fiatal, akkor nem házasodhatnak össze. Hát itt is látjuk, azért ő azért oda csaphatott volna az asztalra, ráadásul az alkalmazottai a nász nagyok. Tehát, hogy akkor azok se féltek annyira, Petőfiék se féltek annyira, Júlia se félt annyira, az édesanyja is ott van, azt hiszem, Júliának a testvére, sőt, biztos Júliának a testvére is ott van. Tehát, hogy azért annyira nagyon nagy szigor azért mégse volt. Nyilván voltak kivételek, mint a mai napig is vannak nyilvánvalóan kivételek. Csak azt gondolom, hogy egy kicsit ezek föl lettek nagyítva későbbi, főleg irodalmi regényekbe, leírásokba, filmekbe. Kicsit eltúlozták ezt, hogy mennyire szóltak bele ebbe a szülők. Hát ennyire, hogy gyakorlatilag az apuka becsukta a szemét, és inkább nem ment el az esküvőre. Ennyi történt, és a 19. század közepéről beszélünk.
Így van. Innen fogjuk folytatni. Talán még azt fogom firtatni, István remélem válaszol, hogy mi történik Sas Károllyal. Ezek után maradjanak velünk, jöjjön egy kis zene, és hamarosan folytatjuk Petőfi nászmegyának, Sas Károlynak, aki városunkban hosszú időt töltött el, és dolgozott, egy kicsit az élettörténetét. Maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, és folytatjuk mai Halas Annó témasorozatunkat magazinunkban. Beszélgető partnerem, szakértőnk Végső István történész. Témánk tárgya Sas Károly életútja, Petőfi násznagya volt, és hát nagyon-nagyon sok mindent meséltél már Sas Károlyról, ugye, hogy itt dolgozott Halasan hosszabb ideig, rendkívül izgalmas epizódokat meséltél, hogyan lett ő tulajdonképpen násznagya Petőfi Sándornak, illetve hogyan közvetítette a titkos leveleket, és hát azt gondolom, hogy egy izóra sorozattal felértek azok a kanyarok, amiket meséltél. Szóval, aki lemaradt, feltétlenül hallgassa meg ismétlésben, vagy hangalbumunkból. No, Sas Károly életútja hogyan folytatódott, miután, hát ugye tudjuk, hogy sajnos Petőfi Sándort elvesztettük a 48-es szabadságharcban. Hogyan folytatódott az ő élete, Sas Károlyé?
Igen, tehát ahogy megszakad a kapcsolat ugye Sas Károly meg Petőfi között gyakorlatilag, egyre kevesebbet tudunk Sas Károly életével kapcsolatban. Van egy téves információ, én azt gondolom, nyugodtan mondhatom azt, tehát Sas Károly nem vett részt a szabadságharc küzdelmeiben, tehát katonaként nem vett részt, de vannak ilyen információk, de ennek semmiféle alapja nincsen. Utána ő egy kicsit eltűnik a szemünk elől, illetve ő maga se ír erről az időszakról sok mindent. Valószínűleg Tolna megyébe aztán Pesten élhetett, ugye ezen a gazdasági vonalon azért el tudott helyezkedni bármilyen módon, gazdasági szakemberre akkor is szükség volt. Aztán jön egy szerencsés találkozás, én azt gondolom, hogy jól értelmezve ő Pesten találkozik egy nagyon-nagyon-nagyon gazdag halasi családnak a lányával, a Péter családról van szó, és hát innentől kezdve van meg a kapcsolat gyakorlatilag Halas és Saskároly között. Péter Katalinnal ismerkedik meg, ebből nagyon gyorsan szerelem, házasság, és én így írtam a blogomban, 800 holdas hozomány lesz. Okay. 1860 áprilisában házasodnak meg Kiskunhalason, ugye a Péter család református, viszont a Saskároly meg evangélikus, de ez akkor nem volt olyan nagy probléma. Ugye itt egy közös református evangélikus egyházközség működött abban az időszakban, tehát hogy ez nem okozott olyan nagy problémákat a családok között. És akkor ide költözik, itt él, az itteni hivatalba találja meg a számítását, árvaszéki ülnök, illetve pénztárnokként is működik, elég jókat írnak róla a későbbi folyóiratok, hogy elég jól végezte a munkáját, kedvelték, és hát ugye ezzel a hivatalnoki élettel ő kitöltötte a maga életét, valahogy ott a 80-as években mehetett nyugdíjba, és onnantól kezdve, hát majdnem, hogy mondhatom, a visszaemlékezéseiből él, ezzel foglalatoskodik, szerintem nagyon-nagyon időbe szólt neki a Korda Imre, hogy ezzel foglalkozzon, úgyhogy hát ahogy ezeket megírja, ezeknek híre lesz, a Sas családdal is ugye szerintem vele, vagy ő révén veszik föl a kapcsolatot országos színe, nem sokkal később, 6-7 év után el is hunyt, tehát hogy még nagyon-nagyon időbe szóltak neki, hála jó Istennek, mert így aztán tudunk vele kapcsolatban. Ugye a sírja is jó helyen van, mert ő később ugye rokonságba kerül a Péter család által a hódosiakkal, és ezáltal hát azért jól tudtak helyezkedni még a sírok tekintetében is régi halasi gazdag családok. Ugye az egyik lányát veszi el Hódosi Péter, és hát őt is oda temetik a Hódosi sírkertbe, ami ugye nagyon közel van a Baki kriptához, ami egy jó hely, mivel hogy azt legalább nem számolták föl ugye a későbbi idők folyamán, ezáltal látogatható, ma is nagyon sokan ismerik, tudják, visznek oda virágot, mécsest, akár halottak napján, akár másik időszakokban. Maga a Péter család is egy ilyen nagyon kiterjedt család volt, nagyon sokan ismerték a Saskárolyt, vagy ismerték a történetét, úgyhogy nagyon sokan kedvelték, szerették őt még látatlanul is. Tisztelték nyilván amiatt, hogy ismerte Petőfi Sándort, meg jó barátságban voltak. Annyit kell tudni, a síremléken tévesen van fönt a születési dátum, tehát ő 1825-ben született, és a Sárszentlőrinc evangélikus anyakönyvekben megtalálható az ő pontos születési dátuma. Foglalkoznak vele, ugye van itt ez a téves dolog, hogy ő most honvéd volt, nemzetőr volt, emiatt aztán voltak ilyen emlékezések, voltak ilyen civil jelenlétek is ott, de én azt gondolom, az a lényeg, hogy foglalkoznak ezzel a síremlékkel, rendben lehet ezt a véletrajzi pontatlanságot ilyen szempontból, vagy pontatlanságokat rendben lehet azért ilyen szempontból hozni. Nagyon sokan hivatkoznak ugye országos, hogyha tévé jön ide, vagy valami újságba promózzák Kiskunhalast, akkor azért nagyon sokszor kerül szóba, hogy itt van egy nagyon komoly temető, ez a régi református temető, és őt mindig felhozzák, hogy Saskára, és itt nyugszik Petőfi násznagya is, ez egy ilyen nagyon fontos momentum, meg emlékhely ilyen szempontból. Úgyhogy hát voltak ilyen, ugye vannak ilyen sírkő rongálások, sajnos 2009-ben az ő sírkövüket is feldöntötték, de nagyon-nagyon gyorsan helyreállították helyi lokálpatrióták, úgyhogy én azt gondolom, hogy Halas azért erre nagyon nagyot figyel, erre a sírhelyre, erre az emlékhelyre.
Hát én nagyon büszke vagyok, én azt gondolom, hogy én magam is lokálpatrióta vagyok, és akik most hallgattak bennünket, ez az érzés erősödhetett bennük, hiszen azt gondolom Petőfi egy költőzseni, és hogy az ő násznagya ilyen szorosan kötődik Halashoz, aki a titkos levelezését segítette Endrődön Szendrei Júliával. Hát ez egy nagyon szép dolog, és hogy mennyi-mennyi emléket írt le, hála Istennek, egy halasi gimnáziumi tanár biztatására, Saskároly, és ezek nem vesztek el, ez egy csodálatos érték. Egyetlen egy dolgot nem értek a szerelmi szövevényben. István, mondtad, hogy maga Saskároly is udvarol volt Szendrei Júliának egy darabig, vagy hát próbálkozott, csak hát Petőfi volt a befutó. Hogy ők akkor az ő testvéreinek udvarolt, tehát a Sas leányokat emlegetted, hogy ő szerették vele a Petőfivel összehozni, akkor azok az ő testvérei lettek?
Igen, igen, tehát a Sas Károlynak a testvéreinek is udvarolt, de nem...
Értem.
Szövődött semmiféle dolog, de a kapcsolat egyébként megmaradt, tehát hogy tényleg ez is egy fantasztikus dolog, hogy egyszerűen tényleg hát Petőfi semmi más nem csinál, csak utazott és írt. Tehát, hogy annyi minden levelezése és írása megmaradt, és annyi minden helyhez kötődnek ezek a dolgok, hogy ez valami hihetetlen. Igen.
István, köszönjük ezt a hihetetlen történetet, amivel gazdagodott, azt gondolom, Halasnak az archívuma. Én nagyon-nagyon várunk téged legközelebb is, és köszönjük, hogy elmondtad mindezt.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Végső István történészt hallották, Sas Károly életéről, Petőfi Nász nagyának az életéről, és hát egy csomó mindent megtudhattunk a költő zseniről is ennek kapcsán. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.